Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására, gyújjon fel kívánságunk, így vessék. Csak te hozzád ragaszkodjunk.
Helyünket elfoglalva a 395. dicséret első kettő versét énekeljük. A 395. énekünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve.
Fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, ő szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell szerette földényáját, halt meg értünk, jó úrunk, áldva nékik látva minket, úgy szeretni nem tudunk.
Miért mondod ezt, Jákob? Miért szólsz így, Izrael? Rejtve van utam az Úr előtt, és nem gondol ügyemmel az én Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban úgy van, ahogy az ige kijelenti, hogy te nem fáradsz el, nem lankadsz meg, kikutathatatlan a bölcsességed, és így megtapasztaljuk, hogy te odafigyelsz a tieid életére. Nincs az életünk rejtve előtted, tudod, mi történik velünk, milyen világ vesz körül minket, ismered személyes életünket, problémáinkat, küszködéseinket, tudod, mi van a szívünkben, de az sincs rejtve előled, hogy mi van a mi házunk falain belől, milyenek a kapcsolataink, és köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád, mert te nem vagy közömbös irántunk, hanem egész közel jössz az életünkhöz, és a fiúra irányítod a figyelmünket, a mi Urunk Jézus Krisztusra. És azt kéred, hogy ő rá nézzünk, ő rá vessünk minden terhünket, tegyük félre az aggodalmaskodást, a félelmet, hiszen ha tieid vagyunk, ha hozzád tartozunk, nincs okunk félni, aggódni, hiszen ha kitekintünk a természetbe, vagy erre az egész világra figyelünk, akkor láthatjuk, hogy te mindennek gondját viseled. Azok a madarak, hogy az az állatvilág, amely nem fáradozik, az eledelél, napról napra megtapasztalja, hogy ellátod őket. És ugyanúgy, Urunk, évezredek óta működik ez a bolygó, működik az élet, mert te hordozol mindeneket. És köszönjük, hogy annyira törődsz velünk, hogy nem csak a külső dolgainkkal gondolsz, hanem meg is akarsz menteni minket örök életre, hiszen az embert örök életre teremtetted, arra, hogy állandó kapcsolatban legyen veled, hogy átélje közvetlen közelről a te szeretetedet, hogy tudjon veled beszélgetni, de Urunk, olyan hamar kiestünk ebből, olyan hamar elszakadtunk, és a magunk útjára mentünk, de te utánunk jöttél, te az egyetlenért is utána mész, mert azt szeretnéd, ha megismernénk téged, nem akarod, hogy úgy teljenek el földi éveink, hogy nem tudjuk, ki vagy, hogy nem ismerjük, mit tettél értünk, és köszönjük, hogy szól az ige, ami által láthatjuk a te nagy tettedet ott a Golgotán. Áldott légy, Úr Jézus, hogy kész voltál, értem, értünk az életed adni. És Uram, add, hogy hálából neked adjuk a szívünket, hogy készek legyünk mindenben rád hallgatni, mert megvalljuk, hogy nagy a kísértése annak, hogy nem hallgatunk rád. A körülöttünk lévő emberek, ez az egész világ, a média, annyi minden javaslattal áll elő, annyi mindennel elvonja a figyelmünket, és oly sok úgynevezett okos ötletet, tanácsot ad nekünk, és van, amikor elhisszük, hogy arra kell hallgatni. Pedig, Urunk, hányszor csalódtunk már, és éltük át, hogy becsap ez a világ, csak a pénzünket akarja, tönkretenni akar. Te vagy egyedül az, aki a javunkat szeretnéd, aki ott az örök létben akarsz látni minket, mert Úr Jézus, te elmentél helyet készíteni a tieidnek, és van hely, és rajtunk múlik, hogy ott leszünk-e, elfogadjuk-e a hívást, elfogadjuk-e a kegyelmedet. Ó, Uram, könyörülj, hogy ne maradjon a szívünk érzéketlen irántad, ne legyen bezárva, hanem nyíljon meg előtted, nyíljon az ajtó, táruljon a szív, mert holnap talán késő. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János apostol első levele, első fejezetének mind a 10 verséből, tehát ezen a mai estén János apostol első levele, első fejezete. Az íge, és ezen keresztül figyelünk Isten üzenetére. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről, az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Nemrég olvashattuk János evangéliumát, és ez a levél ugyanattól a Jánostól, ugyanattól az apostoltól származik, aki az evangéliumban elénk tárta Jézusnak az életét, illetve egy olyan bizonyságtételt mondott el, ami alapján rámutatott, hogy ők fölismerték, meglátták, hogy az a názáreti Jézus az valóban az Istennek a fia, és hogy a benne való hitáltal lehet életünk, lehet üdvösségünk. Tehát ezt a levelet is János írja több gyülekezet számára, olyan körlevélszerű írás, hiszen nincs benne címzés, tehát nem tudjuk, hogy pontosan kiknek írta az apostol, semmi személyes nincs benne, ebből gondolhatjuk azt, hogy több gyülekezet számára írta, azt akarta, hogy több helyre eljusson, olyan helyekre, olyan gyülekezetekbe, ahová ő maga is szeretett volna elmenni, de amikor János ezt a levelet írja, már elég idős. Közelít a 90-hez, és nem volt könnyű neki már akkor felkeresni ezeket a gyülekezeteket, és úgy döntött, hogy levelet fog írni. Tehát úgy, mint Pál, ő is megtalálja azt a módot, hogyan érheti el a gyülekezetet, hogyan adhatja át azt az üzenetet, amit kapott Jézustól. Nem akadályozza az időskor, nem akadályozza az, hogy már nehezebben tud mozogni, hanem annyira betölti az Úr iránti szeretet, annyira ott van benne, hogy amit tőle kap, azt meg kell osztani, tovább kell adni, hogy tollat vesz a kezébe, és leírja azt, ami a szívében van. Sőt, ahogy olvastuk, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, azt hirdetjük nektek. Tehát János úgy beszél magáról, vagy ennek a levélnek a szerzője, mint aki szemtanúja volt Jézus életének. Tehát amit ő leír itt, vagy akár az evangéliumban, azt ő nem másoktól vette, ez nem egy gyűjtemény, hanem a saját tapasztalatait fogalmazza meg. Ott volt, amikor keresztelő János rámutat Jézusra, hogy itt az Isten báránya, és akkor ő azonnal elindult Jézus után, mert meg akarta ismerni. Ugye János evangélium első fejezetében írja le, hogy követték Jézust, Jézustól megkérdezték, hogy Mester, hol laksz, és egy napot vele töltöttek. Tehát Jánosnak a szívében azonnal ott volt, hogy igen, ha ő az Isten báránya, ő az, akit várunk, ha ő az, akit Isten küldött nekünk, akkor én ezt meg akarom ismerni. És ott van ez a mindent legyőző, a minden akadályt elhárító vágyakozás, akarat bennem, hogy én meg akarom ismerni az Isten fiát. Hát ha már az Isten ilyen nagy dologra szánta el magát, hogy ideadta az ő fiát, hát akkor nem lehetek közömbös. Akkor én meg akarom ismerni, tudni akarom, kicsoda, kapcsolatba akarok vele kerülni. És még időskorban is ez van benne, hogy még jobban meg akarom ismerni, és amit már ismerek belőle, azt tovább akarom adni másoknak. Szóval, ugye, ami kezdettől fogva volt, ugye a János evangéliuma is hasonlóan kezdődik, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Ott arról beszél, hogy az ige, aki Jézus, az ott volt Istennél. És úgy jött el Istentől ebbe a világba, hogy mi is megismerhessük. És János arról van, hogy ami kezdettől fogva volt, azt ő látta, hallotta, szemlélte, és meg tudta érinteni. Tehát az evangélium az nem valami elvont, tudományos dolog, hanem az evangélium az egy élő személy, egy valóság, akit úgy neveznek, hogy Jézus Krisztus. És János elmondja, hogy ami kezdettől fogva volt, tehát ő ott volt Jézus munkásságának a kezdeténél. Mindjárt az elején tapasztalatokat szerez Jézusról, és azt mondja, amit hallottunk. Tehát ő akarta hallani. Akarta hallani azt, amit mond Jézus. Akarta hallani a tanításait. Tehát nem csak másoknak a véleményére hagyatkozott, hogy mit mondanak Jézusról. Neki nem volt elég az, amit János mondott, hogy majd eljön a Messiás, hanem amikor megérkezett, ott volt benne, hogy igen, én hallani akarom, beszélni akarok vele. És ott van-e bennünk, hogy igen, én hallani akarom. Ott van-e bennem, hogy igen, nekem hallanom kell őt, és hogy hallhatom, ha az igét a kezembe veszem, ha kinyitom a Bibliámat, ha elmegyek olyan helyre, ahol hirdetik az evangéliumot, ha ott vagyok a gyülekezetben, vagy olyan könyveket olvasok, amik az evangéliumról tesznek bizonyságot. Hallani akarom Jézust, hallani akarom azt, hogy ő hogyan munkálkodik ma, és hogyan változtat meg emberek, hogyan változtatja meg embereknek az életét, hogyan fordít meg embereket a rossz irányból, a jó irány felé. Hallani akarom. És ugye, amit szemünkkel láttunk. Tehát János, amit elmond, leír, azt maga átélt. Azt ugye láttam Jézust. Ha újra felelevenítjük a János evangéliumát, akkor azt mondja, vegyétek kézbe azt a könyvet, olvassátok el, és amit ott találtok, azt én láttam, amikor Jézus Kánában a vizet borrá változtatja. Ott voltam és láttam. Persze igazából nem is Jézus változtatta azt a vizet borrá, mert nem csinált semmit. Mit csinált? A szolgáknak mondta, hogy hordják tele vízzel azt az edényt, és ők megtették, majd utána a következő lépés, merítsetek a vízből, vigyetek a násznagynak. És akkor ezt megtették, borrá változott a víz. Hogyan? Mert hitben engedelmeskedtek. Jézus csak úgy nem tesz csodát, hogy na most én vízből bort akarok, hanem a hitünkre építve. Felhasználja a hitünket. Ha én nem hiszem, hogy ő ezt meg tudja tenni, ha nem hiszem, hogy amit ő mond nekem, az valóság lesz, akkor nem lesz csoda. Akkor nem történik semmi. Ha nem indulok el Jézus szavára, akkor nem történik semmi. És János azt mondja, igen, hittek. Vagy ott voltam a Betesda tavánál. Láttam, akkor 38 éve bénának azt mondja, kelj fel és járj. És a szava megerősítette. Testvéreim, mi amikor meglátjuk, fölismerjük, hogy Jézus az Isten fia, amikor mi hiszünk benne, az nem azért van, mert ezt mások mondják, hanem azért, mert megtapasztalhatjuk, és megtapasztaljuk, hogy ő kicsoda. Amikor egy nyomorult, bűnös ember találkozik Jézussal, akin senki nem tud segíteni, és átéli, hogy ez a Jézus belenyúl az életébe, ez a Jézus felszabadítja a bűn hatalma alól, ez a Jézus meggyógyít olyan betegséget, amivel senki nem tudott megbirkózni, akkor egyértelmű, hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltó, akire szükségünk van. Azt mondja, szemléltük, szemünkkel láttuk és szemléltük. Ugye nem csak annyi, hogy láttuk a szemünkkel, ment előttünk, ezt tett, azt tett, amazt tett, ha szemléltük, az azt jelenti, hogy elcsendesedve figyeltük őt, elcsendesedve ráhangolódtunk. Tehát nem elég, hogy az igét is csak elolvasom gyorsan, hanem tudok-e szemlélődni, tudok-e elmélkedni rajta, elmélyülni, többször elolvasni, hogy vajon mit is akar nekem mondani. Ugye a bibliaolvasás az nem egy lecke, hogy ezt el kell végezni, fölött az egyházunk, hogy minden nap azt a szakaszt a két szövetségből el kell olvasni, és elolvastam, akkor teljesítettem a penzumot, eleget tettem a tanítónak, a elvárásának, és akkor minden rendben van. Hanem ugye azért olvasom, hogy azt akarja az Úr, úgy olvassuk, hogy keresem vele a kapcsolatot, és keresem az ő akaratát, és ehhez időt kell rászánni, ehhez szemlélődni kell, elmélkedni kell az igén, hogy a kezünkkel érintettük. Ugye ez is lényeges, hogy Jézus nem egy fantom, ugye nem egy eszme, hanem egy valóságos személy, akit meg tudtak érinteni, mert hozzánk hasonló emberi testbe jött erre a világra. Értő. Pont azért, hogy megérinthessük, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Ugye az érintés az fontos része kapcsolatnak. Ugye ma is sokat beszélnek erről, hogy az érintés az fontos része kell, hogy legyen két ember kapcsolatának, egy férj és feleségnek, gyermeknek és szülőnek, mert nem elég csak együtt lenni térben, hanem kell, hogy úgy közel kerüljünk hozzá egymáshoz. És Jézusnál is gyakran lehetett látni, hogy megérintett embereket. Van egy film, ami bemutatja Jézus életét, és ott szinte mindenki, akit meggyógyít, a leprástól kezdve a nyomorult, megszállottig Jézus miután meggyógyítja, megöleli. Tehát ez jelzi, hogy nagyon fontos, hogy amit János mond, hogy megérintettük, hogy nem csak egy eszme, hanem egy személy. Az Isten megölel, az Isten megérint az ő lényével, mert szeret, mert fontos számára az életem. És azt akarja, hogy vele éljek. Azt akarja, hogy vele együtt Isten országának a polgára legyek. Másképp éljek, de olyan nehezen értjük ezt meg, és olyan nehezen tudunk erre rá kapcsolódni. Nagyon kevés ember van, akinek az életében látszik, hogy másképp él, mint körülötte a világ. Igen, elmondjuk mi, hogy tanítványok vagyunk, keresztjének vagyunk, de az életünk nagyon nagy százalékba hasonlít azokhoz, akiknek semmi közük nincs az Istenhez. Tehát Jézus erre hív, hogy az ő élet formáját sajátítsuk el. Persze ez nem megy önerőből, de azért jött, hogy képessé tegyen rá. Azért küldte el a Szent Lelket ebbe a világba, hogy a lélek vezetése, munkája által legyen meg ez a képességünk. Legyen meg az az akarat bennünk, hogy úgy akarunk élni, ahogy Jézus élt. Persze lehet, hogy most azt mondják, hogy igen, ezt én találom ki, meg olyanak lenni, mint Jézus, de itt fogjuk majd olvasni ebben a levélben, hogy aki azt mondja, hogy hozzá tartozik, annak úgy kell élnie, ahogy ő is élt. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ugye másik fordítás szerint úgy kell élnie, amint ő élt. És mennyire van ez ott a szívünkben, hogy én úgy akarok élni, mint Jézus. És mennyire hisszük, hogy lehetünk olyanok, mint ő, élhetünk úgy, mint ő, lehet az életünknek az a motivációja, ami neki, a lélekmentés, az életmentés, hogy hirdetjük nektek az örök életet, tehát János elmondja, hogy ők ott voltak Jézussal, sok mindent hallottak, láttak, szemlélték, megérintették, és ami ezekből összejött tapasztalat, amit Jézustól kaptak tanítást és üzenetet, azt mondja, azt hirdetjük nektek. Tehát nem tartották meg maguknak, hanem továbbadták. Mert tudják, hogy nektek is, vagyis a másik embernek is szüksége van mindarra, amit ők megismertek Jézusból, szükségük van mindarra, amit kaptak az Istentől. És ezért továbbadják. És ez a mi feladatunk is, hogy amit kapunk tőle, amit megismerünk belőle, azt mondjuk el, azt adjuk tovább, mert a másiknak szüksége van rá. Ugye hirdetjük nektek az örök életet. Ugye amit láttunk, hallottunk, hirdetjük nektek. Miért? Mert János tudja, hogy az embereknek Jézusra van szüksége. Akkor is, hogyha még azt ők nem látják, vagy nem ismerik el, de kell, hogy halljanak róla, mert amikor eljön az életükbe az a pillanat, hogy rádöbbennek, hogy valami külső segítségre van szükségünk, mert romokba hever az életünk, akkor legyen ott, hogy valamikor én hallottam a názáreti Jézusról. Valamikor én hallottam a Bibliáról. Valamikor hallottam valakitől, hogy hogyan változtatta meg Jézus az életét. És akkor lehet, hogy az majd reményt ad neki, és oda segíti Jézus felé. És János elmondja, hogy igen, mi hirdettük, és már ugye majd 90 éves, az egész életét rátette erre a Krisztus követésre, rátette arra, hogy másoknak beszéljen Jézusról. És mi rá tudjuk tenni erre az életünket, vagy úgy vagyunk vele, hogy hát ez már egy ilyen világ, amilyen, és úgy se kell az embereknek az evangélium, hát akkor minek is mondjuk, sokszor még családon belül is, minek mondjuk, én hiszek, vagy én járok gyülekezetbe, a gyerekem, meg az unokám azt mondja, hogy engem már ez nem érdekel, akkor nem is beszélünk róla. Tehát jó, hogyha hisszük, hogy nekik is Jézusra van szükségük. Ugye, mert az evangélium az úgy szól, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot. És abba a világba, abba a kifejezésbe beletartozik a mi gyerekünk, unokánk, dédunokánk, minden rokonunk, ismerősünk. És ezt látjuk a legfontosabbnak, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy a társadalomban mit fognak elérni, meg mennyi pénzük lesz, vagy milyen nagy pozíciót töltenek be. Ugye ezért mindent megtesznek az emberek. Hú, de azért megteszünk-e mindent, hogy a legnagyobbat, az örök életet megismerjék. Mert, ahogy kezdtük, Isten örök életre teremtette az embert. Csak ez, a gonosz ezt megtörte. A gonosz azt akarta, hogy az embernek ne legyen örök élete. A gonosz azt suttogta, hogy elég vagy te magadnak. Ugye már ott önzővé tette az embert. Elég vagy te, nem kell, nem nincs másra szükséged. Nem kell neked az Isten se, te egyedül mindent majd szépen megoldasz. És a mai napig nem tudunk megoldani. Akkor sem, ha elkápráztat minket a világ, és néha azt hisszük, hogy hát mi mindent megoldunk, minden problémát félretesszünk, minden nyomorúságot meggyógyítunk, mindenre van megoldásunk, és látjuk, hogy dehogy oldunk meg, dehogy tudunk meggyógyítani minden betegséget. Mindig jön újabb, sőt, még a régiek is visszatérnek, nem tudjuk megoldani. Isten nélkül semmiképp. De látjuk, hogy a világ ugye modern, és annyira megoldunk mindent, és meggyógyítunk minden problémát, és mindenre van nekünk szakemberünk, aki a félelmeinket is tudja kezelni. És ez a nagy modern ember mit csinál? Hát a föld alá barlangokat, illetve menedékhelyet készít. Ugye a leggazdagabbak, a társadalomnak, a világnak a legelitjeibb annyira tudja megoldani a dolgot, hogy attól fél, hogy olyan helyzet jön, ahol elpusztulhat. Hát föld alá meg hegyekbe barlangokat készítenek, illetve na hát egy olyan menedékhelyet építenek ki, ahol úgy gondolják, túl fogják vészelni a nehéz helyzetet. És már mit fogunk olvasni nem sokára a Jelenések könyvében? Hát pontosan ez. Hogy már János látta előre, hogy eljön az idő, amikor az emberek barlangokba menekülnek, föld alá mennek, ugye a mai nagy tudós, gazdag ember, mint a vakond a föld alatt keresi a magának a oltalmat, a biztonságot. De ez mind azt mutatja, hogy Istenre vagyunk szorulva. Isten nélkül nem tudunk boldogulni. De nem akarjuk ezt beismerni. És János írja tovább, hogy ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek. Ugye tehát Jánosnak van üzenete, kapott üzenetet az Úr Jézustól, és ezt átadja azoknak, akik majd ezt fogják olvasni. És olyan jó ezt így látni, hogy Istennek van üzenete a számunkra. Akkor is, hogyha mi ezt nem akarjuk. Ő küld üzenetet nekünk. És lehet, hogy úgy vagyunk ezzel, mint sokszor ugye a telefonunkra mindenféle hívások jönnek, és már nem is akarjuk fölvenni, mert tudjuk, hogy csak össze-vissza minden ajánlatokat mondanak nekünk, de arra nincs szükségünk. Vagy úgy vagyunk, mint amikor jön az e-mail, és jönnek kéretlen levelek, és dobjuk azonnal olvasás nélkül a kukába. És nagyon sok ember így van az Isten üzenetével. Kéretlen levélnek véli, nincs nekem erre szükségem, nincs nekem erre időm, pedig az életünk függ tőle. Az életünk és az üdvösségünk, hogy komolyan veszem-e, meghallom-e az Isten üzenetét, az Istennek a szavát, és kell, hogy hála legyen a szívünkben, hogy Istennek még mindig van üzenete. És ez az üzenet, ez erőteljes. Ebbe erő van, vagy máshol úgy mondja, ugye, hogy Istennek a szava. És az Isten szavában erő van, ami fel tudja az embert emelni. Ki tudja venni abból a nyomorúságból, amibe kerül, de nem tudja a saját életét megváltoztatni. De az Isten szavában erő van, energia van, munkálkodik. Képes a szívünket megváltoztatni, amit mi nem tudunk. Hát ugye az ige üzenete, hogy Isten az ő igéje által, szava által a szívünket, a természetünket újjá tudja formálni. Sőt, mit mond Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek, vagyis nem csak az, hogy tudja, hanem akarja újjá tenni az életünket, mert enélkül ugye nem láthatjuk meg Isten országát. Nem csak, hogy nem mehet be az ember, hanem meg se láthatja. Tehát ezzel a bűnös földi természettel, szívvel nem láthatjuk meg az Isten országát. Ahhoz, hogy ez feltáruljon előttünk, változásnak kell a szívünkben, a gondolkodásunkban, az egész lényünkben bekövetkeznie. Mit is mond, hogy az üzenet az, hogy Isten világosság, és nincs semmi sötétség benne. Vagyis mit mond? Határozottan? Úgy van világosság, és van sötétség. Sőt, mit mond, hogy van hazugság, és van igazság. Amit a mai ember szintén nem akar meghallani és tudni, hanem azt mondja, hogy nincs már olyan, hogy igazság vagy hazugság, hanem kinek éppen mi felel meg, minden relatív, és az ige világosan mondja, hogy nem így van. Ne engedjük magunkat megtéveszteni, mert van világosság, és Isten a világosság. És engedjük, hogy ez a világosság elérje a szívünket, az életünket, és kitisztítsa. De Istenben nincs sötétség. Nem lehet összekeverni Isten dolgait a világ dolgaival. Nem lehet azt mondani, hogy én hiszek, de közben az életem tele van sok sötét, szennyes dologgal. Mert a kettőt nem lehet Istennel összeegyeztetni. Isten nem vállal a sötétséggel, a bűnnel közösséget. És mit mond, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk. Tehát egy nagyon fontos üzenet van, és gondolat. Ugye, hogyha csak mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, Jézus követői vagyunk, de a sötétségben járunk. Vagyis ha ugyanúgy élünk, mint a nem hívők, ha ugyanazokat a dolgokat tesszük, azt mondja, hazudunk. Tehát ha az életünk nem hasonlít Jézusra, akkor az, hogy én keresztény vagyok, az csak egy hazugság. Az csak egy megtévesztés. És ezért fontos figyelni a Bibliára, mert azt hiszük, hogy ha a világ azt mondja, hogy mi keresztények vagyunk, ha ez a szlogenük, akkor tényleg az is mindenki. Nem, akkor, hogyha az Úr Jézus Krisztust követem. Ugye sokan mondják szlogenként, mennyi politikus zászlójára tűzi, Csak éppen nem követik Jézust. Csak nem követik Jézust. Milyen csúnyán beszélnek, ugye a legtöbb politikus csúnya szájjal beszél a másikról, aki nem ő hozzájuk tartozik. Milyen szennyes az életük, hogy leisszák sokszor magukat, milyen dolgokat tesznek. Tehát hazugsággá válik, amikor azt mondják ők, milyen keresztjének. De ugyanúgy a gyülekezetekbe tartozóknak a szájában is hazugsággá válik, ha az életünk nem fedi az igét, ha nem hasonlít Jézusra. De mit mond? Ha rájövünk arra, hogy nincs az életünk összhangba, a vallomásunkkal, a hitünkkel, és ezt megvalljuk, tehát meg lehet vallani. Van remény a változásra, mit mond, ha megvalljuk, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát Isten azt akarja, hogy merjük vállalni az életünket úgy, ahogy van, nem kell félni, mert Jézus keresztje az ő kegyelmének az eszköze. A kereszt azt jelzi, hogy jöhetünk bátran, ha vállalom, ki vagyok, mi vagyok, milyen nyomorult vagyok. És van megoldás. Micsoda? Jézus vére. A bűntől Jézus vére tud megtisztítani. Nincs más. Erre nem lehet vakcinát kitalálni. Semmi orvosság nem fog ellene használni. A bűnre egyedüli orvosság Jézus vére. Mert Isten ezt rendelte. De nincs olyan bűn, amit ne tudna kimosni, kitisztítani a szívünkből, az életünkből. És hogyha így megvalljuk, nem csak megtisztít, hanem azt mondja, megbocsátja a bűneinket. Tehát amit mondunk, azt ő eltörli. A bocsánat azt jelzi, hogy el van engedve, azt jelzi, hogy nincs tovább. Ami volt, az megsemmisült Jézus kereszthalála által. És egy új kezdődik. Ugye megtisztít minden hamisságtól. Tehát ő tud bennünket megtisztítani a hamisságoktól, amik ebben a világban vannak, és lehet az életünk az ő igazságának a képviselője ebben a világban. Ugye ő hű és igaz. És olyan jó ezt olvasni, hogy az Úr Jézus hűséges. Ő nem fordul el tőlünk, várja, hogy oda menjünk hozzá, bűnbánatot tartsunk, segítséget kérjünk tőle, és ő akkor ezt kész megadni. Ő kész felemelni minket, kész azt mondani, fiam, megbocsáttattak a bűneid, és aztán az új életben pedig megerősít, hogy már tudjunk úgy haladni, tovább menni, élni, hogy az róla tegyen bizonyságot, hogy abba gyönyörködjön az Atya, és az emberek is azt lássák, hogy igen, ők valóban azok, akiknek mondják magukat, valóban Jézus tanítványai, képviselői, és így esély lesz arra, hogy gyógyulhat általunk is másoknak az élete. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt az igét. Köszönjük, hogy te megbíztad Jánost azzal, hogy írjon le mindent, amit látott, hallott, amire eljutott, amikor figyelte a te életedet, hallgatta tanításodat. És köszönjük, hogy még időskorban is szolgál, és továbbadja azt, amit rábíztál. És ezzel a mi életünket is szólítgatod, erősítgeted, mert azt mondod, hogy nincs életkorhoz kötve a szolgálat, és te idős korunkban is fel tudod használni az életünket arra, hogy általunk másokhoz eljusson az örömhír, a jó hír, hogy van tisztítószer a bűnös szívünkre. És köszönjük, hogy ez nem más, Úr Jézus, mint a te drága véred, amit a Golgotai kereszten ontottál, értem és értünk. És kérünk, mosd meg minket, tégy tisztává, fehérebbé a hónál is, mert vágyunk megtisztult életre. És Uram, formálj úgy, hogy ezzel az új élettel mindig téged kövessünk. És az, hogy el tudjuk másoknak mondani, hogy mit tettél velünk. És kérünk, adj olyan változást az életünkben, amit észrevesz a környezet, hogy neki is reménysége legyen. Ő is hozzád akarjon jönni azért, hogy új élete legyen. Hogy meglássák minél többen, hogy te vagy a jövő, hogy veled érdemes élni, nélküled elveszünk. Köszönjük, Urunk, az üzenetet, és köszönjük azt is, hogy meghallgatsz minket. Kérünk azokért, akik még nem ismernek téged, mint megváltójukat. Nyisd fel az ő szemüket, vonj magadhoz életüket, az, hogy meglássák bűneiket, és kérjék tőled a bocsánatot, a kegyelmet, és köszönjük, hogy te hű vagy, igaz vagy, irgalmas vagy, és minden bűnünket megbocsátod, és eltörlöd. Ezért magasztalunk, dicsőítünk, és Uram, könyörülj a településeinken, népünkön, ezen a világon, hogy az emberek még hallják meg a te üzenetedet, és induljanak el téged követni. És könyörgünk a betegekért, adj nekik gyógyulást, adj benned való élő hitet a számukra, és hogy nekünk is olyan hitet, hogy higgyük, hogy te valóban meg tudod tenni, amit kérünk, és adj hitben való engedelmességet. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért. Áld meg, Uram, egyházunkat, könyörülj rajtunk, és Uram, te segítsd, adj erőt azoknak a tanítványaidnak, akiket üldöznek, bántalmaznak szerte a világban, hogy ne adják föl, és mi se adjuk föl, hanem bántalmazás, üldözés ellenére is maradjunk hűek hozzád, dicsőítsük nevedet, tegyünk rólad bizonyságot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól a templomban lesz Isten tisztelet. Befejezésül a már megkezdett 395. dicséret 3. versét énekeljük. Nevelj minket egyességre.
Mint atyáddal.
szent lelked, tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, Bye.